Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A mai Reggeli Monitor Extrában először arról lesz szó, hogy a Magyar Bank Holding várakozásai szerint az év végére 9%-osra mérséklődhet a jelenlegi 13%-os alapkamat. Ezt követően arról számolok be, hogy egy új magyar fejlesztésben a könyvelőt helyettesíti a mesterséges intelligencia. Végül pedig arról, hogy a magyarok idén sem terveznek változtatni online vásárlási szokásaikon. Kérem, tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Idén éves átlagban 392 forintos euróárfolyammal számol a bankholding, miközben arra számítanak, hogy évközepétől az infláció tetőzése után a Magyar Nemzeti Bank a kamatok csökkentését is elkezdheti. Évvégére a jelenlegi 13%-os alapkamat helyett már 9%-os rátával számolnak, mindezt úgy, hogy közben az amerikai Fed és az Európai Központi Bank is tovább emelheti kamatait. Az amerikai jegybank esetében 5, valamint 5,25 százalék közötti sáv, míg az Európai Központi Banknál 3,25 százalék az évvégi várakozás. Horváth Andrással, a Magyar Bank Holding vezető elemzőjével Nagy Károly beszélgetett.
Szóba került itt az, hogy a gazdasági növekedés infláció terén milyen bizonytalanságok vannak, milyen nehéz számolni. Euróforinttal az, hogy tartósan 400 alatt marad a forint, és hogy csökkennek majd valamikor a kamatok, ezzel lehet-e érdemben kalkulálni erre az évre, vagy hogyha igen, akkor ez mitől függ?
Jelenleg azt látjuk a forint kapcsán, hogy igen, stabilan 400 alatti szinteket várunk mi egyébként az év folyamán is, és az év végére is jelenleg 390 a várakozásunk, de alapvetően lefele mutató kockázatok, vagy pozitív kockázatokkal. Ez alapvetően az EU-s megállapodás teljes folyósításától és végleges megállapodásától függ. Amennyiben ez megtörténik, előrehatóan márciusban, de mondjuk esetleg egy áprilisi csúszással még számolva, amennyiben ez megtörténik, akkor még egy további 5%-on belüli erősödést mi el tudunk képzelni ebbe az árfolyamba, jelentős pozitív kockázatként, illetve itt érdemes megjegyezni, hogy a tavalyi évben látott jelentős gyengülés esetén, mikor megjelentek a 430-450-es várakozások is a piacon, mi tavaly ősz óta prognosztizáltuk a 395-ös szintet a tavalyi év végére, és ez néhány nap késéssel meg is valósult. Tehát véletlenül azok a kockázatok, amiket jelenleg is látunk pozitív és negatív irányba is, véletlenül segíteni fogják az idei prognózisunk teljesülését. Természetesen azt meg kell jegyezni, hogy negatív, előre nem látható, teljes mértékben előre nem látható és nem várható kockázatok vannak, és lehetnek, akár a háború eszkalálása, akár a jelenleginél jóval durvább konfliktus az Unióval, ezt előre nem látjuk, vagy akár egy újra 200 euró fölötti gázár, ami esetben a feltörekvő piaci, főként az energiapiacnak kitett országok devizái újra nyomás alá kerülhetnek. Ugye ezt előre jelenleg nem látjuk, ezt nem tudjuk modellezni, tehát vannak előre nem látott negatív kockázatok, de az alapvető fundamentális kép, amit jelenleg látunk, abban az irány mutat, hogy idén évvégén tartósan 400 alá és 390, EU-s megállapodás esetén 380 alá erősödő forintár folyamot várunk.
Mennyire lehet azzal számolni, hogy az infláció tényleg tetőzött, és hát legalábbis az előrejelzéseitekben már évvégére csökkenő alapkamatot lehetett látni?
Így van, az infláció szinte biztos, hogy januárban, februárban eléri a csúcsát, ez már csak bázis hatások miatt is így van, tehát a tavalyi árakhoz képest újból itt 10-20%-os drágulások már teljesen valószínűtlenek, tehát már csak a bázis hatás önmagában segíti az inflációnak a csökkenését. Idén év végére bőven egy számjegyű 5-6% körül inflációt várunk jelenleg. A jegybanknak ugye az elsődleges célja az infláció, tehát ebből következően a kamatcsökkentési ciklus is elindulhat, miután az inflációs kockázatok jelentős csökkenése ezt lehetővé teszi, úgyhogy abszolút arra számítunk, hogy nyár közepén a 18%-os jelenlegi effektív alapkamat az elkezd csökkenni a 13%-os alapkamat irányába, majd ez 9%-ig tovább csökkent idén év végére, persze minimális felmutató kockázat van ebbe is, hogy lehet, hogy csak ha az infláció nem csökken ilyen nagyon gyors mértékben, akkor mondjuk 10-10,5% lesz az alapkamat, de alapvetően jelenlegi pálya, jelenlegi modell, inflációs modellünk az azt mutatja, hogy 9%-os alapkamat idén év végére lehetővé válik az inflációs pályába következően.
Ezzel párhuzamosan az állampapírpiaci hozamok is jelentősen csökkenhetnek, mert most azért persze rekordmagas szinten 14-16%-kal olykor tud bevonni forrást az állam, de hát ez ugye rendkívül magas. Ebben is várhatóak akkor alacsonyabb szintek?
Abszolút azt látjuk, hogy a rövid állampapírpiaci hozamok ugye azok vannak jelenleg ilyen 15% körüli szinten, hogy ők nagyon erősen kötődnek az alapkamathoz, illetve az alapkamathoz kötődött bubor szintekhez, tehát amennyiben ez elkezd csökkenni, akkor mindenképp elkezd csökkenni a rövid oldali hozam is. Ugye a hosszú oldali hozamoknál ott már nagyon jelentős csökkenés láttunk az elmúlt hónapokban, ugye a tavaly összellátott nagyon brutális globális kockázatkerülés közepette nagyon megugrott az összes feltörekvő piaci hozam, de a magyar ezen belül is nagyon kiugró mértékben emelkedett, úgyhogy ezeknek a korrekcióját látjuk az állampapírok hosszú oldalán jelenleg. Ugye itt már itt is jelentős csökkenést láttunk, valóban a rövid oldal az továbbra is nagyon magas szinten maradt, mivel nagyon-nagyon komoly mértékben befolyásolják az MNB irányadó eszközei, úgyhogy amikor ebbe csökkenés látszik és indul, akkor a rövid oldali hozamok is követni fogják a hosszú oldali hozamok jelenleg látott hozamcsökkenést.
Az elmúlt percekben Horváth Andrást, a Magyar Bank Holding vezető elemzőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A papír alapú feldolgozáshoz képest akár 60-80%-kal is csökkentheti a költségeket egy új mesterséges intelligencia által vezérelt számlafeldolgozó rendszer. A gépi tanuláson és látáson alapuló magyar fejlesztés komoly előnyöket kínál iparáktól függetlenül minden olyan cég számára, amelyiknél jelentős mennyiségű számlafeldolgozás történik, mondta el a Kontron Hungary ügyvezető igazgatója, aki arról is beszélt, hogy fejlesztésükkel a korábban nem hozzáférhető adathalmaz, például a beszerzési árak nyomon követése vagy a trendek azonosítása mellett a beszerzéssel kapcsolatos stratégiai döntéseket is támogatja a partnermenedzsment információk segítségével. A részletekről Szabó Pétert kérdeztem. Valami egészen kivételes vagy különleges fejlesztésbe fogtak, tulajdonképpen egy mesterséges intelligencia által vezérelt online számlafeldolgozó rendszert fejlesztenek. Ez a technológia már mindenképpen a jelen ezek szerint.
Így van, igen. Igen. Olyannyira, hogy a fejlesztés az már ilyen 90%-osan készen van, tehát úgy állunk, hogy bármikor tudjuk ügyfélhez vinni, legalább ilyen pilot működésben. A rendszer lényege nagyjából egyébként az, hogy azt gondoljuk, hogy az emberi erőforrások, a kollégák azok azzal foglalkozzanak, amiben igazájuk, és az a döntés, és minden mást automatizálhatóhoz próbáljunk meg automatizálni, hogy több idő maradjon az agy működésre.
Egyébként ez elképesztő, bár mondjuk be kell vinni az adatokat, legalábbis az induló adatokat, vagy már azt is lehet automatizálni?
Most már nem kell bevinni az adatokat, úgyis a rendszernek pont ez az egyik fontos funkciója, hogy a papír vagy elektronikus úton beérkező számlákat egy mesterséges intelligencián alapuló felismerés segítségével azonnal képes adattá konvertálni. Sőt, még azt is meg tudja tenni, hogy ezt összeveti a vállalatirányítási rendszerben és vagy az adóhivatalnál meglévő információkkal, és gyakorlatilag az ember számára már egy olyan összesített, összeannotált információhalmazt mutat, amivel azonnal tud érdemi döntéshozatalt csinálni.
Tehát akkor nem csupán az adatbevitelt könnyíti meg, hanem az adatok összeszedését is a rendszerből vagy más rendszerekből. Hát ezzel jelentősen megkönnyíti és lerövidíti a munkát.
Így van, igen. Az a célunk, hogy lehetőség szerint az emberek, azoknak ne ilyen repetitív, unalmas feladatokkal kelljen foglalkozni, mert azért számlákat esetleg kézzel feldolgozni, számlaképeket beírogatni egy informatikai rendszerbe, az szerintem nem az örömök öröme. Ennél sokkal jobb, hogyha ezeket már megteszi egy gép, és mondjuk a könyvelőnek például már csak azzal kell foglalkozni, hogy ellenőrizze, hogy minden adatot helyesen olvasott be a gép. De szerintem még ennél is jobb, hogyha valódi döntéshozatal tud történni olyan adatok alapján, amiket esetleg kézzel kellene összeválogatni. Tehát például mondjuk ez a rendszer össze tudja nézni az adóhivatalban tárolt számla információkkal az alapján is, amit a másik partner az adóhivatalnak elküldött adatokat például, és mondjuk észre tud venni könyvelési hibákat, vagy adóbevallási hibákat például. Aztán tud segíteni mondjuk partnerminősítésben. Tehát tud egy ilyen historikus adatot mutatni arról, hogy akkor annak az adott partnerünknek mondjuk milyen számlaforgalmai voltak velünk, ami szintén mondjuk segíthet abban, hogy mondjuk egy számlát például befogadunk-e, vagy sem.
Ez a rendszer, ez egyébként tulajdonképpen a felhőben működik? Tehát az elérhető egy egyszerű, vékony kliensről most mondjuk így, vagy pedig ez egy hardware telepítési igényt is jelent az ügyfeleknél?
Úgy próbáljuk összeállítani ezt a rendszert, hogy ez mindkét opció működni tudjon, tehát én nem gondolom azt, hogy ezt nekünk kellene eldönteni az ügyfél helyett, hogy ő neki mi a preferenciája ezen a téren. Tehát akár lehet on-prem is, de akár lehet hiszen szolgáltatás alapú is, amikor igazániból üzemeltetni az ügyfélnek, ezt nem kell. A mesterséges intelligencia, különösen mondjuk a képfelismerés vagy a karakterfelismerés témában pedig szerintem teljesen fölösleges saját erőforrásokat tartani erre, hiszen felülből ezek a szolgáltatások, ezek az alapszolgáltatások, ezek nagyon könnyen elérhetőek már a mai időben.
És hogy látják, mekkora a piaci lehetőség van ebben így előzetesen? Mert a laikusként hallva azt mondanám, hogy óriási. Gondolom, hogyha ezzel megfelelő költséget lehet megtakarítani egy vállalatnál, akkor nincs az a vállalkozó, aki azt mondja, hogy hát én nem akarok megtakarítani.
Biztosan nincs ilyen, tehát egy ilyenre én is lecsapnék. Nekünk volt már egy ezt megelőzően egy ilyen NAV online szolgáltatásunk, amikor az adóhatóság áttért arra, hogy online számlázni kell, ugye akkor egy csomó vállalatirányítási rendszert erre fel kellett készíteni. És én azt gondolom, hogy ezeknek a rendszereknek, amik erre már készek, ezeknek mondjuk úgy, hogy egy ilyen következő evolúciós lépése lehet ez, amikor nem csak beküldünk adatokat, hanem használunk is adatokat onnan. Ez az egyik rész. Tehát azt gondolom, hogy aki a NAV-val online kapcsolatban van, az gyakorlatilag mindenki potenciális felhasználója ennek a rendszernek. Amit mondott, hogy költséget lehet megtakarítani, ez egyrészt önmagában ez is igaz. Másrészt szerintem van ennek még egy fontos, mondjuk a hozzám hasonló vállalatvezetők számára szerintem fontos hozadék, ez pedig a kockázat csökkentés. Tehát potenciális költségeket is meg lehet takarítani. Tehát például, ahogy mondtam, hogy mondjuk könyvelési hibákat lehet észrevenni, hogy azt, hogy egy másik partner mondjuk nem nyújtott be adóbevallást, ami, hát majd, hogy mondjam, furcsa jogi problémáktól kimélheti meg a céget. És a nem utolsó sorban pedig, hogyha felszabadítunk emberi erőforrást azzal, hogy nem neki kell mondjuk kézzel begépelni mondjuk számlaadatokat, azáltal az emberi erőforrás ezt tud gondolkozni, több időt tud arra szánni, hogy ilyen hozzáadott értéket termeljen.
Ugye Magyarország egy kicsi piac, tehát gondolom akkor már eleve ezt nemzetközi térre szánják, vagy oda is szánják.
Hát szerintem azért nem kicsi egy magyarországi piac sem, de mindenképpen én inkább úgy gondolok erre, hogy egy ilyen fejlesztés szerintem nem tisztel határokat. Tehát egy ilyen fejlesztés szerintem ugyanúgy értéke egy külföldi cégnek is, mint egy magyarországi cégnek is. Nekünk az azért segítség, hogy mi egy nemzetközi cégcsoportnak a tagja vagyunk, tehát egy ilyen megoldást, amit Magyarországon kifejlesztünk, könnyebben tudjuk mondjuk a nemzetközi piacra is kivinni ezáltal, és hát igyekszünk mindenképpen ilyen innovatívabb területekbe belevágni, mint mondjuk a mesterséges intelligencia is, tehát nem volt nehéz nekem meggyőzni a tulajdonosainkat arról, hogy érdemes belevágni egy ilyen fejlesztésben, mindenképpen a jövőbeli technológiákat akarunk fejleszteni. Olyannyira egyébként, hogy most még ilyen kulisszatitokként, hogy még nevet is változtatunk annak érdekében, hogy majd ilyen újabb értékeket, újabb dolgokat is hozzá tudjunk kötni a dizájnunkhoz. Ugye február 1-től kezdve majd Kontra Magyarország néven fut a cég, ami korábban SNT Magyarország néven működött. Nyilván megtartjuk a mostani portfóliónkat is, de azt szeretnénk, hogy egy kicsit egy ilyen friss imagehez, egy ilyen friss gondolattársításokat tudjunk majd hozzáadni itt a közeli jövőben, mint például a mesterséges intelligencia.
Az elmúlt percekben Szabó Pétert, a Kontron Hungary ügyvezető igazgatóját hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A magyarok idén sem terveznek változtatni online vásárlási szokásaikon. Az EMAG megbízásából a GKID piackutató cég által végzett felmérésből kiderül, hogy egy tipikus magyar vásárló évente 21 alkalommal rendel, és hogy a 30-as korosztály a legaktívabb online vásárló. A GKID vezető tanácsadó partnere elmondta, a válaszadók szemében a szolgáltatás legnagyobb előnye az árak egyszerűbb összehasonlítása, illetve a vásárlással töltött idő és energia, valamint az utazás megspórolása, főleg a drága üzemanyagár miatt. Madar Norberttel Némedi Kincső beszélgetett.
Milyenek vagy milyenek voltak tavaly a magyarok online vásárlási szokásai?
2022 egy nagyon vegyes, turbulens éve volt a hazai online kiskereskedelmnek. Talán mondhatjuk, hogy a történetében először fordult elő olyan év, amikor kicsit borulátóbbak vagy pessimistábbak voltak a kereskedők, és ez a pessimizmus ez nyilván abból adódott, hogy az energiárak emelkedése, illetve a szomszédunkban zajló háború miatt megváltozott a gazdasági környezet, és az embereknek is a költési szokásaira ez elnyomta a bélyegét. Az év közepétől fogva emelkedő infláció mellett egyre többször hangzott el az az érv, hogy kevesebbet tudunk költeni szabadon elköltető jövedelemből, illetve kevesebbet fogunk vásárolni olyan dolgokra, amik nem létszükségletek, illetve nem napi fogyasztási cikkek, és ebből fakadóan talán kevesebbet is fogunk online költeni, online online vásárolni. Ez a félelem a kereskedőkre is elragadt. Ez a kutatás, amit az EMAG-gal közösen készítettünk itt az év elején, azt hivatott vizsgálni, hogy ez mennyire bizonyult igaznak, vagy mennyire bizonyult tévhitnek. És a számok azt mutatják, hogy a vásárlási kedv, az online költési kedv, illetve az online vásárlási gyakoriság az bizony nem változott, sőt erősödött. 2022-ben már egy átlagos online vásárló Magyarországon 21-szer rendelt valamilyen terméket webáruházból, illetve internetes kereskedőtől, ami már ugye lehetőséget ad arra, ez a mennyiség egy éves szintet vizsgálva, hogy akár gyorsan forgó vagy napi fogyasztási cikkekről is beszélgessünk akkor, amikor online vásárlásról van szó.
Annak mi lehet az oka, hogy ez már 2022 végén is nőtt, és 2023-ban valószínűleg tovább fog nőni az online vásárlás?
Maga a kategória, tehát az online költés, az online vásárlás még mindig, bármennyire is sokat beszélünk már róla, a gyerekcipőbe jár. Hazánkban kb. 3,8 millió fő tekinthető aktív online vásárlónak, ugye ez lakosságra vetítve még azért nem a teljes kép, tehát mintegy 8 millió felnőttből kb. 3,8 millió vásárol mindösszesen online. Tehát a társadalomnak egy magasabb státuszú fogyasztásban, bátrabban költő, több tartalékkal rendelkező rétegéről beszélünk, amikor online vásárlóról beszélünk, és ez a réteg egyelőre még legalábbis kevésbé is illette meg az energiaárak emelkedését, illetve az inflációs sokkot is, jobban tűri. Ezáltal még a felmérésben is kijött az, hogy körülbelül a vásárlók 70%-a nyilatkozik úgy, hogy saját bevállása szerint tud költeni, van szabadon elköthető jövedelme, amellett, hogy a rezsire, illetve a mindennapi kiadásokra is jut elég. Márpedig az online vásárlás, hogyha mögé gondolunk a napjainknak, akkor általában azért nem a napi fogyasztási cikkekről szól egyelőre még, hanem inkább olyan jóléti, tartós fogyasztási cikkekről, mint a minden műszaki cikk, a ruházati cikk, a könyv, a játék, amire nyilván akkor költünk, hogyha tudunk is költeni. És ez a réteg, ez a kb. 3,8 millió, kerekítve nagyjából 4 millió fő, ez folyamatosan hízlódik, és van elköthető jövedelme, amit a COVID is megmutatott, hogy ha valaki rákap az online vásárlásra, akkor abból nagyon nehéz visszalépni a hagyományos térbe, a hagyományos boltok kínálatába, és mindenféle recesszió vagy turbulens piaci környezet ellenére is azt látjuk, hogy aki korábban már megszerette, megkedvelte, rászokott az online vásárlásra, az bizony nem hagyta ezt abba, illetve nem csökkentette ezt, és 2023-ban is azt nyilatkozták a kutatásba, hogy bizony nagyon nagy arányuk azt mondja, hogy még többet tervez majd online költeni ebben az évben, mint ahogy tette az 2022-ben.
Akkor jól értem, hogy az online vásárlás nem mint praktikum, hanem inkább mint egy ilyen luxus vagy extra kiadás szerepel az emberek fejében?
Is, tehát a kategóriák, a jól forgó online kategóriák nagy része, mint amilyen a szórakoztató elektronika, a műszaki cikk, a mobiltelefon, számítástechnikai eszközök, ezek természetesen mondhatjuk azt is, hogy luxus cikkek, de azért nagyon sok esetben már munkaeszközöknek is, illetve tanulási eszközöknek is tekinthetőek, de természetesen nem létszükség egyik sem. Tehát ha így nézzük, akkor természetesen az online költés nagyja is kivehető lenne, úgymond, vagy elengedhető lenne. De azonban a legtudatosabb, leggyakrabban vásárló, jellemzően 30-as éveiben járó online vásárlói réteg, ahol már a vásárlási gyakoriság sem 21 körül van, hanem inkább már 30-os tendál, vagy még a felett is van per év. Ott már bizony napi fogyasztási cikkek, friss élelmiszerek, háztartási cikkek is belekerülnek ezekbe az online kosarakba, és akár heti gyakorisággal, vagy egy még szűkebb rétegnél, akár napi gyakorisággal is már bizony jönnek a futárok, illetve megtöltésre kerülnek csomagautomaták online rendelésekkel. Tehát van már egy olyan korai befogadó szűkebb réteg, akinél már beszéltünk arról is, hogy akár teljes hagyományos bolti vásárlási paletta kiváltódik az online költésekkel, de természetesen ez még nem a nagy átlagra igaz. A nagy átlag esetében inkább ezek a hosszú életciklusú tartós fogyasztási cikkek a legnépszerűbbek, illetve vannak olyan kategóriák is, amiknél az is érv fogalmazható meg, tehát boltban is és online is gyakran vásároljuk, milyenek például a kozmetikumok, a szépségápolási termékek, vagy épp a ruházati cikkek és cipők.
Mi alapján döntik el egyébként, hogy mit vesznek online, vagy mit vesznek offline, ez inkább így árak alapján dől el?
Főleg a 2022-es év világított arra rá, hogy az online vásárlás melletti érvek tengerében a kényelem, illetve az, hogy spórolhatunk az üzemanyaggal, az felértékelődött. Tehát ez sokkal kényelmesebbé teszi a vásárlás azáltal, hogy nem kell ezzel foglalkozni. Másik oldalról pedig nagyon fontos érvé vált az energiaválság óta, hogy transzparensebbek az árak. Tehát sokkal könnyebben tudunk dönteni arról, hogy egy árérték nekünk megfelelő-e, érdemes elmenni még pár kattintással arrébb egy másik webshopot is megnézni, vagy az ajánlat, ami amit kapunk, az számunkra megfelelő. Tehát az ártudatosabb vásárlási szokást azt jobban támogatja az online tér azáltal, hogy gyakorlatilag összehasonlíthatók az árak. Tehát a kényelem és az energiaspórolás, tehát az üzemanyagspórolás, közlekedésspórolás mellett ez az ártudatosság az, ami leginkább hajtja jelen pillanatban az online költéseket, és aki erre rákapott, az nyilván tudja, és ezt forintosítva is kimutatva bizonyítani a spórolás jegyében.
Az, hogy már idén nem terveznek kevesebbet költeni a magyar online vásárlók, az a kereskedőket is arra buzdítja, hogy kicsit jobban nyissanak az online tér felé?
Így van, egyértelműen a kereskedőknek nem is az, hogy arra biztatja, hanem a kereskedőknek ad egy megerősítést azzal kapcsolatban a vásárlókat, hogy itt mindenféle gazdasági, meg külső hatások ellenére és az online vásárlás úgymond nincs veszélyben, hogy az a kedv, ami sokaknak már jelen pillanatban is megvan, az nem fog lankadni azért, mert a körülmények megváltoznak. Ez a kereskedőket is inspirálhatja, de hozzáteszem, hogy a kereskedői boom, vagy a legtöbb kereskedő elindulása azért nem ebben az időszakban várható, mert sokkal inkább a két évnyi koronavírus járvány időszakában tetőzött, akkor ugye a kijárási korlátozások, illetve a boltzárak miatt rengeteg kereskedő fordult organikusan is az online tér irányába, tehát akkor volt úgymond a csúcsa a belépő kereskedők számának. Ez most arra nyilván tetőzött, illetve kicsit el is kezdett laposodni ez a görbe, hiszen a vállalkozási kedv azért most nem annyira ideális, vagy nem annyira erős. De ettől függetlenül látjuk azt, hogy a fogyasztói lelkesedés az töretlen. Ugye a kereskedőknek adhat egy olyan legitimizációt, vagy magabiztosságot, amivel a 2023-as gazdaság értelemben korán sem kedvezőnek induló, vagy kedvezőnek ígérkező évet is talán nagyobb lendülettel, vagy több bátorsággal fogják tudni venni.
Az elmúlt percekben Madar Norbertet, a GKID vezető tanácsadó partnerét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Reggeli Monitor Extrába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hallgassák továbbra is a Trend FM-et. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Lakatos László.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.